Isten áldjon, ez egy gyakori kifejezés a köznyelvben is. Sokat beszélünk Istenről, azonban tudjuk-e, hogy ki is ő valójában? Borséka és Barta Virág utána járt, hogy mire illik ez szó mögött. A Magyar Tudományos Akadémia internetes enciklopédiájában az Isten Istenek szócikk alatt a következő definíció olvasható. Alapvető a vallások világában általánosan használt a szent, a transzcendens valóság személyes természetének megjelölésére alkalmazott, egyedi szellemi létezőket vagy azok természetfeletti erejét és hatalmát jelölő fogalom. A világ vallási kultúráiban igen változatos módon megjelenő Isten eszme általában az anyagi világ és a véges létezés korlátain felülemelkedni képes lényt valóságot érte fogalom alatt, amely uralkodni képes az ember és annak világa felett, és elvárja az emberi közösség feléje irányuló engedelmességét és tiszteletét. A különböző vallásokban azonban ez a magasabb rendű lény többféleképpen jelenik meg. Megkérdeztük a katolikus, a zsidó, az iszlám és a Krisna egyház egy-egy magyarországi képviselőjét, hogy mit fontos tudni Istenről, milyen a vallásuk hozzáállása a többi kultúra isteneihez. Egyáltalán elfogadnak-e másokat? Elsőként Bodogán Lászlóval, görögkatolikus pappal, a Pécsi Görögkatolikus Egyház parókiájának vezetőjével beszélgettünk Istenről.
Ugye olyan kultúrában és olyan világban élünk, hogy nagyjából azért mindenki tudja, hogy mi az az Isten, vagy ha nem is tudja, akkor azért egy Isten képe van valaminek. Hogyan írnád le mondjuk valakinek, aki egy másik bolygóról jött, tehát akinek lövésen sincs, fogalma sincs, hogy mi az az Isten, hogy az mégis micsoda?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés pont azért, mert a fogalmak alatt nem biztos, hogy ugyanazokat értjük. De amit szeret, vagy amit ezzel kapcsolatban úgy el lehetne mondani, az körülbelül az, hogy Istenben mi egy olyan, mi katolikus keresztények, görög katolikusok, egy olyan lényt, személyt tisztelünk, akinek valamilyen módon köze van ennek a világnak a létrejöttéhez, ennek a világnak a létben maradásához, meg Isten az, aki a hitünk szerint ennek a világnak a jövőjét is intézi. Tehát egy ilyen a múlt jelen jövőben élem meg én magát az Isten. A világnak a teremtője, aki az egész univerzumban nem csak úgy úr, hanem ez egy nagyon gyatra kép, de mint ahogy egy rendszergazda átlátja a számítógépnek a legrejtettebb zugait, vagy eljut a legrejtettebb zugaikba, hát az Isten ezt valami szuperintelligenciaként látja át az egész világ mindenséget. Ez még egy nagyon személytelen, nagyon távoli. Nekünk az Isten ennél sokkal közelebbi, vagy ha szabad ezt mondani, emberi módon is megmutatkozott a hitünk szerint, és ez nem valami csak kitalált dolog, hanem ez tényleg erre 2000 év óta emberéletek, egzisztenciák épülnek. Számunkra az Isten úgy mutatkozott be személyesen, hogy közölte velünk saját magát, akaratát a kinyilatkoztatás által, és a legdöntőbb kinyilatkoztatása önmagáról, a legdöntőbb ismertető jegy saját magáról, az maga Jézus Krisztus volt, akit mi Istennek, Isten fiának tartunk. Ez az Isten fia, ez csak egy emberi viszonyt akar kifejezni. Gyakorlatilag Jézus Krisztust úgy ismerjük meg, mint tökéletes, valódi, igazi Istent. És számunkra, keresztények számára minden más monoteista vallással szemben van egy többlet, hogy ez az Isten három személyben létezik. Atya, Fiú és Szentlélek. Ha a vallások egészét nézzük, akkor egy hosszú folyamatot föl lehetne állítani, de én most egy nagyon egyszerű dolgot mondok. Egyáltalán van a személytelen istenségben hívő kultúrák, vannak a sokisten hívő kultúrák, és az emberiségnek egy nagyon, ha azt mondhatom, hogy késői vívmánya, de jelentős fejlődés eredménye az, hogy fölismerték az egy Istent. Ez először is a zsidóknál történt, tehát a zsidó vallásban, utána pedig a keresztények ismerték fel ezt az egy Istent, és még egy monoteista vallást ismerünk, ez az iszlám vallás. Tehát ez a három egy Isten hívő vallás van. A mi egy Isten hitünk, tehát a másik két valláshoz képest is azt a többletet hordozza, hogy három személyben létezik ez az egy Isten.
Magát Istent lehet ábrázolni valahogy? Tehát ugye vannak ilyen sztereotípiák, nem tudom, hogy nagy szakállú öreg ember, de hogy ilyen tényleg létezik, vagy ez csak valaki, mondjuk egy illusztrátor kitalálta?
Mindent mondhatunk az Istenről, de valószínű, hogy nem ilyen, mint amilyennek ábrázoljuk. Ugyanis az ábrázolás, ez egy olyan nagyon érdekes emberi tevékenység. Pontosan azért, mert ez az Isten, akiben mi hiszünk, láthatatlan, megfoghatatlan. Úgymond csak analógiákkal körülírható, tehát hasonlóságokat mondhatunk, hogy öreg, miért? Mert a világ kezdetétől létezik. Szakállas, hát most az öreg embernek nő hosszú a szakálla, tehát ezek mind emberi képek. Valószínűleg az Isten örök fiatal, ha szabad ezt mondani. Sőt, idő nélküli, időtlen. Nem személyes emberi tulajdonságokkal rendelkezik, de fölruházható emberileg olyan tulajdonságokkal, amikkel valahogy az ő létét jobban meg tudjuk érteni. Tehát ez az Isten, vagy inkább azt mondom, hogy az Atya Isten. Ami nagyon érdekes, és hogy itt már szóba került a kép, azért az Atyától világosan megkülönböztetjük a Fiú Istent, Jézus Krisztust. Jézus Krisztus már sokkal egyértelműbben ábrázolható. Egyébként, hogy visszakanyarodjak az Atyára, az Ószövetségben tilos is volt Istent ábrázolni. A nevét sem volt szabad kimondani. Aki kimondta az Istennek a nevét, azt halállal büntették. A Brian Élete című filmre szeretnék utalni, itt éppen bizonyára ismerős. Tehát, aki kimondta az Isten nevét, az Isten nevét hiába vette, káromkodott, méltó volt a halálra. Nekünk az a többletünk van, hogy az Ószövetség Istenéhez képest, hogy Jézus Krisztusban az Isten látható emberi formában jelent meg. Tehát test, vér, hús alakban jelent meg. Körülbelül 2000 évvel ezelőtt, egy kicsit több, mint 2000 évvel ezelőtt. Tehát az Isten annyira át akarta, közölni akarta saját magát az emberekkel, hogy ezt az emberi képet, vagy ezt az emberi tulajdonságot vette át, vagy ez által mutatta meg saját magát, a szeretetét. Jézus kisgyermekként született, csecsemőként, volt anyja, sírt, tisztába kellett tenni, meg kellett etetni. Felnőtt korában sokat gyalogolt, elfáradt. Sírt a barátja Lázár sírjánál. Tehát teljes, tökéletes emberképét mutatja, tehát teljes, valóságos ember, a kereszten vérzik, szenved, kínhalált hal, de ez a tökéletes ember egyben tökéletes Isten is. És mint ember, ahogy megjelent a Földön, látható alakja lett. Tehát innentől kezdve van létjogosultsága az ábrázolásnak. Nem az Atya Istennek, mert ő láthatatlanná vált, hanem a Fiú Istennek, Jézus Krisztusnak, akit tényleg emberileg körülírható paraméterekkel rendelkezett. Ma azért nagyon sok képet látunk, szentképeket, szobrokat. Mi görögkatolikusok ikonokat festünk. Ikonokon ábrázoljuk a szentjeinket, magát Jézus Krisztus is. Ezek csak annak hogy mondjam, ezt úgy kell jól érteni, hogy mi, amikor a templomba ezeket kitesszük, és vallásos hódolattal tisztelgünk előttük, akkor ez nem annak magának a képnek szól, ami éppen ott van, annak a fának, annak a festéknek, a vászonnak szól, hanem mindig az eredetinek. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valakinek van egy szerelme, és hosszú útra elmegy, vagy hosszú időre eltávoznak egymástól, és akkor vagy fényképet visz magával, vagy a telefonjában ott van a kép, és amikor úgy nagyon rágondol erre az illetőre, akkor szépen elkezdi nézni a képeit. A kép valahol az eredetit közvetíti számára. Tudja jól, hogy hiába van itt a kezemben ez a fénykép, nem ez az eredeti. De általa jobban magam elé tudom képzelni, magam elé tudom állítani az eredetit. Tehát a mi képtiszteletünk pontosan mindig az eredetinek szól. Nem az anyagnak, hanem mindig az eredetinek. És hogyha ez Isten, akkor imádás jár ki neki, ha pedig a szentek vagy Szűz Mária, akkor csak tiszteljük. Tehát nem imádjuk őket.
Még az érdekelne, hogy Isten és a hívők viszonya az min alapul. Tehát ugye nyilván gondolom, vannak ilyenek, hogy ugye az őszinte szeretet, meg hogy van ugye a 10 parancsolat, de hogy például mi van azzal az emberrel, aki mondjuk hívő, de nem tartja be, vagy hibázik, vagy nem felel meg azoknak az isteni törvényeknek. Tehát Isten hogy viszonyul az emberekkel?
Az alapállás Isten és hívő ember viszonyában szerintem a szeretet. Az igazi hívő ember az, aki megtapasztalta Istennek a szeretetét. Valamilyen módon ráérzett az Isten saját életében megnyilvánuló szeretetére, és erre adott válasz a hívő élet. Zavaró, hogy van a mi vallásosságunk is, a vallásunk is egy tradicionális vallásosság. Apáról fiúra száll, tehát családról, szülőről gyerekre. De nem csak ez az út van. És egy ilyen úton haladó ember is el kell, hogy jusson arra, hogy ő fölismerje azt, hogy ez az Isten az én személyes Istenem. Nem csak az apámé, az anyámé, hanem az én személyes Istenem is. Ez az Isten engem szeret. És amikor szeret, akkor milyen az, amikor a szüleink szeretnek bennünket? Megpróbálunk rá valahol szeretettel válaszolni. Na ez a vallásosság, amikor a bennünket személyesen megszólító Istennek valamilyen választ adunk. Ez lehet az imádság, ez lehet, ahogyan mondtad, a szeretet, ez lehet egy sor olyan dolog, amit mondjuk a vallásos ember életében látunk. Most az, hogy ki jó hívő, vagy nem jó hívő, vagy hívő, de úgy él, vagy éppen nem úgy él, ez általában emberi gyengeségnek a kérdése. Gyanítom, hogy valamennyi hívő, aki van a világon, nem tudja elmondani magáról azt, hogy egész életében tökéletesen a hite szerint élt. Biztos, hogy minden hívő ember követ el hibákat, bűnöket, amikor erre az isteni szeretetre nem megfelelően válaszol. Én ezt tartom bűnnek. Hogy tudom, hogy szeret az Isten, tudom, hogy mit kellene tennem, akár az Istennel szemben, akár az emberrel szemben, de mégsem azt teszem. A szentekről mondjuk azt, hogy ők azok, akik emberként elérték a tökéletességnek azt a fokát, hogy ők méltóak lettek arra, hogy a mennyországba kerüljenek. Ugye, aki szent, arra úgy gondolunk, mint tiszta, mint igaz, mint aki tényleg Istennek tetsző életet él. De még a szenteket is csak haláluk után tekintjük szenteknek. Életében a szentek is ki vannak téve a bűnnek. Tehát annak, hogy nem úgy élnek, nem azt teszik, amit a legjobb elgondolásuk szerint tenniük kell. Most kérdezhetni az ember, hogy akkor mi értelme van az egésznek? Én azt tudom erre mondani, hogy az értelme abban van, hogy az ember noha nem tökéletes, de keresi a tökéletességet. Törekszik arra, hogy az legyen. És nem csak az számít, hogy ennek a tökéletességnek az útján milyen nagyot haladt előre, milyen messzire jutott, hanem maga ez az igény, hogy én tökéletesebb akarok lenni. Igenis látunk vallásos emberek között is nagyon bűnösöket, akik magukat nagyon vallásosnak tartják, és esetleg nyilvánvaló bűneik vannak, meg hát nagyon sok embernek lehet, hogy nem nyilvánvaló a bűne, de ettől függetlenül bűnben él. Mi van akkor, hogyha még nem is lenne vallásos? Akkor milyen ember lenne? Így legalább van egy viszonyítási pontja. Tehát önmagát sokkal helyesebben tudja megítélni, mint hogyha nem lenne Istene, nem lenne vallása. Tehát én óckodom attól, hogy mi vallásosak magunkat különnek, tökéletesebbnek tartsuk. Nem vagyunk tökéletesebbek. Tökéletességre törekvőbbek vagyunk. Ezt viszont vallom, igen. Tehát az életnek egy másfajta teljességét szeretnénk megtapasztalni, de nem gondolom, hogy én tökéletesebb lennék, mint esetleg egy olyan ember, aki egyébként nem vallásos, de a szeretet cselekedeteit nagyszerűen megvalósítja. Azért hisszük azt, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson ő hozzá. Tehát ez az alapállás. Ha egy nem vallásos embernek, nem vallásos ember a maga hite emberi meggyőződése szerint él, és ehhez képest jó cselekedeteket visz véghez, akkor feltételezem, hogy ő is üdvözül. Ha rossz, a saját hitéhez képest rossz cselekedeteket visz véghez, akkor nem üdvözül. Lehet, vannak sok Isten hívő emberek, akik nem azt az egyetlen egy Istent imádják, akit mi. Akkor ők mind elkárhoznak? Ez igazságtalan lenne. Ha ő a saját hite szerint él, és abban próbál tökéletes lenni, a legtöbbet nyújtani, akkor üdvözül. Ha a kannibálnak az a vallása, most ez kisarkított dolog, hogy ő neki meg kell ölni az ellenségét, és meg kell enni, és ő nem öli meg, és nem eszi meg, akkor ezzel a saját erkölcsi rendjében hibát, bűnt követ el. Ha én megölném a másik embert, és megenném, akkor én a saját erkölcsi rendemben követnék el hibát. Tehát hiszem azt, hogy az Isten sokkal jobban szeret bennünket, embereket, mint hogy azért teremtett volna a földre, hogy valakik kározatra jussanak. Mert valamilyen oknál fogva nem ismerték meg Jézusnak, vagy Istennek ezt az üdvözítő szándékát. Ami a mi töbletünk, keresztények töblete, hogy mi ehhez a tökéletességre való törekvéshez isteni segítséget kaptunk Jézus Krisztus által. Tehát az életünknek ez a külső töblete van. Nem magunktól vagyunk tökéletesebbek, hanem kaptunk valamit, amit ajándékként elfogadtunk, és ezt felhasználjuk az életünkben, hogy tökéletesedjünk. Ez olyan, mint amikor az embernek meg kell tenni egy nagyon hosszú utat, és valaki gyalogvág neki, vagy valaki azt mondja, hogy testvér, itt ez az autó, ülj be és menj vele. Mert van autód, van jogosítvány, tudod vezetni, tudod, hova kell menni. Tehát én ebben látom a különbséget. Ugyanaz az ember mehet gyalog is, meg beülhet az autóba is. Mi elfogadjuk ezt az isteni segítséget a tökéletesedéshez, az Istenhez való út, vagy az Istenhez való eléréshez.
És mi a helyzet más kultúráknak, vagy más vallásoknak az Istenével? Tehát mondjuk az iszlámban ott van Allah, az hogy gondolod, hogy egy Isten van, csak ők máshogy nevezik, és más szabályokat fektettek le, vagy ez egy teljesen ők csak kitalálták, vagy egyáltalán hogyan viszonyul Isten más vallásoknak az Istenéhez? Vagy ezek léteznek?
Gyanítom, hogy azért akár Istent, akár a magasságbelit említjük, tehát akár a zsidó vallás Istenét, akár az iszlámnak az Istenét, ugyanarról az Istenről beszélünk. Én ezt úgy fogom föl, hogy utak vannak, amelyek az Istenhez vezetnek. Nem egy út van. Utak vannak, és ez az út más kövekkel van kirakva. Tehát az iszlám máshogy mondja, meg a kereszténység is máshogy mondja, meg a zsidóság is máshogy mondja, de ezek az utak mind ugyanarra az egy személyre mutatnak. Tehát nem hinném azt, hogy itt más istenek lennének. A nem gondolt problémát okoz, hanem logikailag egy más út az, amikor több isten hívő valaki. Megint ezt a képet tudom alkalmazni, hogy ő neki úgy kell élnie, hogy ennek a sok Isten hívő kultúrájának meg tudjon felelni. Tehát az szerint kell élnie, a hite szerint. És hogyha ez szerint él, akkor ő is fog üdvözülni. De valahol az egész világban az istenség úgy kiárat, van egy emanáció, az Istennek a kiáradása is, különböző korok, kultúrák, népek, az Istennek ebből a kiáradásából más és más dolgokat tapasztaltak meg, más tartottak fontosnak, vagy máshova tették a hangsúlyokat. Tehát ez a vallásoknak a különbözősége, szerintem. Nem akarom összemosni. Tehát nem lenne jó összemosni minden. Hát úgyis egy Isten van, mindegy, hogy mibe hiszünk. Nem mindegy. Ebben én nem hiszek, hogy mindegy, hogy mibe hiszünk, csak higgyünk. Nem. Azért én nem mindegy, hogy fiú vagyok, vagy lány vagyok, bár a világ el akarja velem hitetni, hogy megválaszthatod. Nem. Én az vagyok, aki vagyok. Tehát a hitem egy jól meghatározott utat jelöl ki számomra. A hitem nem ilyen, ilyen ma, ilyen, holnap, olyan. Tehát nem, nem az, hogy most itt ide kalandozok egy kicsit, holnap meg oda, szerintem. Az én megítélésem szerint más ezt máshogy gondolhatja. Én azt gondolom, hogy nagyon is jellemző rám az, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy, hogy milyen úton keresem az Istennel való találkozásnak a lehetőségét. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,
Istenről és a zsidó felfogásról Radnóti Zoltán, a budapesti Bét Selom zsinagóga rabbija és egyben az országos rabbi képző zsidó egyetem oktatója mesélt nekünk.
Egy olyan embernek, aki nem ismeri a zsidó vallást, hogyan mutatná be a zsidók istenét? Tehát mit fontos róla tudni egy néhány mondatban, vagy akár egy másfél-két percben?
A kérdés föltétel kicsit pontatlan, mert nincs a zsidónak istene. A világnak van istene, mi ebben hiszünk, egy Isten van, aki a világot megteremtette, és benne az emberiséget, amit az Ószövetség, amit mi Tórának nevezünk, Mózes 5 könyve leír pontosan. A magát a vallás, gyakorlás, Isten keres és Istennel a kapcsolatépítést lehetne talán leírni, és ez a legzsidósabb az egészben, hogy mi azt hisszük és azt valljuk, hogy jó teremtő megteremtett egy idilli világot, benne az embert, és adott nekünk parancsolatokat. Ami itt időnként is furcsa tűnik, de azért mi jobban éljünk, a lehető legjobb legyen nekünk a emberek közötti viszonyainkban, a Istenvel viszonyokban. És ezek a parancsolatok, amik az emberek életét irányítják. És a bölcsek összeszámoltak ezeket a parancsolatokat a Mózes 5 könyvében, ami az Ószövetség eleje, a keresztény Bibliákban is, és megtalálták, hogy van 613 darab parancsolat benne, abból 365, mint a évnapjának a száma, az a tiltó, és 248 a tevőleges, ami persze ez a 613, ez elosztik, ami csak a férfiakra, csak a nőkre, csak a szentére, csak a mezőgazdaságban dolgozókra, tehát mindenféle parancsolat van benne, benne van 10 parancsolat is például, és a zsidó ember életét ez irányítja, ezek a parancsolatoknak a megtartása, hogy lehető legjobban teljesítse a teremtő akaratát, és a magának lehető legjobban a földi életet. Van egy ilyen bájos mondás, hogy egyik legismertebb parancsolat, hogy a szombat megtartása, szombatot meg kell tartani, ünnepelni kell, pihenni kell, és azt mondja ez a mondás, hogy nem a zsidóság tartott meg a szombatot, ma a szombat a zsidóságot. Az a parancsolat, a ragaszkodás, az meg tudta őrizni a népet, hogy nem engedtünk ebből a nekünk adott részből. És a zsidó vallásokat én így tudom definiálni, a zsidó isten, ha értem, a világ istene, akit ön zsidó istennek hívott, adott mindenkinek a világon utat, lehetőséget. És ezeket törvényekben fektette le. Nekünk van 613 darab törvényünk, és azt mondja, a világ népeinek, tehát mindenkinek van összesen 7 darab. És ezt az emberek betartják, az a hetet betartják, amiben benne van, tudom én, ne őj, ne lopjál, ez nem a 10 pancsolat, ez egy más tíva, a zsidó hagyomány, ez nem a 10 pancsolat, ez 7 egyéb törvény. Uh-huh. Tehát a Noé fiainak a 7 törvény, amit a világ népei kaptak, van 6 darab tiltás és 1 darab tevőleges parancsolat, és abban hiszünk, hogy ezt az emberek betartanák, akkor egy kicsit jobb világ lenne, és a 6 tiltás a következő, nem lehet bálványt imádni, nem lehet Isten nevét káromolni, nem lehet ölni, nem lehet olyan kapcsolatokat, hálásokat kötni, amelyikben vérfertőzésnek a veszélye fönnáll, nem lehet lopni, amelyik a lopásnak az a szimbólum, hogy a tolvaj Istent is palinak nézi. Azt, hogy az ember nem látja, hogy Isten se látja őt, és nem lehet illő állatnak kárt okozni, az nem lehet állatot kínozni. Ez a hat tilalom, és a egy darab tevőleges parancsolat, hogy föl kell állítani bíróságokat. Hát ez a zsidó istenkép egy elég univerzális istenkép, tehát foglalkozik a zsidó világnak a békéjével, foglalkozik az egész világ békéjével. Hát valami ilyesmi, ha valami keresni szeretnék valami definíciót, akkor ez lenne az.
Értem. És azt ugye tudom, hogy Istent tilos ábrázolni, tehát szobrokkal, vagy bármilyen módon, de ennek az az oka, hogy nem is lehet, tehát valamilyen módon elképzelhető, hogy őt hogyan lehetne, nem is az, hogy hogy néz ki, de hogy van valamilyen ábrázolási módja, vagy ez csak egy magasabb szellemi lét?
Isten ábrázolása az eleve egy tíz parancsolati tilalom. Tehát azt mondja a tíz parancsolat, hogy ne legyen semmilyen figurád, égen van, földön van, csillag, naphold, mit tudom mi. Tehát egyrészt abban a pillanatban, amikor valamit definiálok, hasonlatot hozok létre, hogy ő ilyen, akkor egy csomó negatív dolgot is előhozok ezzel, ami benne van. Egy kis filozófiai kérdés, az azt mondom, hogy például Isten jó, és a rántott csirke is jó. Hát éppen ezért a zsidóság nagyon óckodik ettől, hogy valami olyat mondja Istenre, ami egy ilyen pozitív módon definiálja, hanem úgy definiál az Istent, hogy mi nem. Isten nem rossz. Isten nem akar rosszat. Tehát egy így lehetett a definiálni, és éppen egy szellemi képként kell elképzelni, semmiféle anyagi formátumban nincsen. Mert anyagi formátumban volna, akkor vége is lenne. Minden anyagnak vége van valahol, az Isten sehol nincs vége. Isten betölti az egész világot. Ha például egy picit is összép húzná magát, hogy belemenne oda valami más, az már egy politeizmus lenne. Tehát egy több istenkép. Mert akkor van egy rész Isten kívül, ott is van valami, tehát akkor ez a zsidó filozófia ellentmondásba kerülne. Tehát ennek se próbálják Istent ábrázolni a zsidó hagyományok szerint. A Tórában van egy utalás. Mózes nagyon akart, hogy Isten hagyd lássa. És akkor van egy kép, hogy fölraklak egy sziklára téged, nem láthatsz engem, akkor elmegyek, hátulról meglátsz engem. Ami ilyesmi a szöveg. És ez Mózes másik könyvében van benne. És ez nagyon szép szimbolikus kép, hiszen azt mondja, hogy ember az Isten nem látja meg sokszor így szemtől szembe, viszont utólag látja azt, hogy itt elment Isten. Tehát hoppá, itt volt, és nem vettem észre. És sokszor van, hogy milyen szerencsém volt, és csak most látom utólag, vagy mi mentem keresztül. Hát csomó ilyen, így lehet Istent egy kicsit megtalálni. Egyedül Mózes volt, aki tényleg szemtől szembe látta a jó teremtőt, amikor a tíz parancsot megkapta, de a zsidó vallási törvények szerint nem lehet Istent ábrázolni, sőt, tilalmas is Istent ábrázolni.
Voltam katolikus papnál is, és hát a keresztény vallás szerint ugye Jézus ő Istennek a földi manifestációja, tehát a Szent Háromság atya, tehát ő a fiú, de hogy ez nekem nem volt egyértelmű, hogy Jézus elméletileg ugye zsidó. Tehát hogy akkor ez nem egy paradoxon, vagy ez számomra nem egészen tiszta, hogy akkor ezt a keresztény vallásúak csak vállukra vették, és ennyire felmagasztalták.
A téma sikamlós, egyértelmű, hogy a zsidóságot az elmúlt 2000 évben azért üldözni, mert Isten gyilkosan tartották őket, mert nem fogadták el Jézust messiásnak, azaz megváltónak, hogy a keresztény egyházak részére ez hogyan értelmezhető, hogy egy lélekről van szó, vagy testről van szó, vagy megtestesült lélekről van szó, ebben nem vagyok otthon. Én azt tudom elmondani, hogy a zsidó hagyomány mit gondol a messiás képről, és miért nem fogadjuk mi el Jézust személyét messiás. Nem a zsidóság. A zsidóság annyi is bajunk nekünk, hogy a zsidó volt. Nem volt zsidó, hogy a szent fölött született, vagy sem. A legnagyobb probléma a messiás képpel van, hiszen a messiás képet a profétáink, a zsidó proféták, Ézsaiás proféta, héberül Jesaja proféta a pontosan definiálta, hogy milyen lesz a messiási kor. Ez a klasszikus kép, hogy együtt legyen a farkas a bárányjal, stb. Stb. Ez ismerjük nagyon jól. A népek nem tudnak többé háborút. Tehát akár metaforaként veszük ezt, akár szószint értelmezésként veszük ezt, nem teljesült még be. Tehát nincsen az az bizonyos idilli világ, ami messiási korról beszél. És éppen ezért lehet beszélni két messiásról, meg elő, meg utómessiásról, Dávid fia, József fia, tehát vannak mindenféle verziók a messiási képről, de a zsidóság szerint egyszer a világ maga a bizonyíték arra, hogy messiási kor még nem jött el. Érdekes, hogy olvastam egy dolgozatot nem olyan régen, amelyik azt a kérdést feszegeti, és az nagyon furcsa, hogy a messiás, nem csak ezt, lehet egy mozgalom is akár, a cionizmus maga a messiás, miszerint Izrael népe visszatér újba a Szentföldre, fölépül a szent, és akkor amint a ókori szentében, ahol Jézus ott volt saját személyében, újból a világ felé kisugárzik a békés, a nyugalom. Ez egy érdekes gondolat, hogy nem biztos a zsidóság nem egyértelmű abban, hogy a messiás kétkezű, kétlábú, kétfülű ember lesz. Lehet, hogy mozgalom, lehet korszak, tehát nagyon nehezen megyünk ezzel a furcsa idilli képpel. De azt, amit tudunk, amit a proféták lennek, akit elfogadnak mind a zsidók, mind a keresztények, hogy a messiási kor, olyan kor, hogy ember hátradőlhet nyugodtan, és nem kell félni, hogy az utcán lecsapják, mert miközben alszik, kirabolják. Tehát ez a korszak sajnos még nincsen itt, és éppen ezért az az ember, vagy az a személy, vagy az a lélek, vagy az a idea nem is jött el, amelyik ezt determinálhatná.
Isten és a hívők kapcsolata az min alapul? Tehát pusztán őszinte szeretetem, vagy szabályok betartásán?
A kapcsolat mindenképpen személyes, és az Isten személyenként vizsgálja az embereket. Tehát nem csoportban, hanem minden embernek egyéni módon kell Istenhez közelednie. Ahogy elején mondtam, a törvények által leginkább. És ebben az egyéni törvénykeresésben a közösség sokat segít. Tehát van egy csomó törvény, amit csak közösségben lehet megcsinálni. Különböző imákat, a Tóra felolvasását nyilvánosan. Tehát az embernek törekednie kell a lehető legjobban, hogy minél több parancsolatot, héberül hívják, micvát megcsináljon. És kvázi a kis az élete ebből áll, hogy ezeket gyűjtögeti, micvákat gyűjtögeti. Ha valaki nem csinál meg egy parancsolatot, az nem azt jelenti, hogy megnyílik a világ alatta, és elsír a pokolba, hanem az bukta. Tehát, mint a nagyon szépen mondja a Prédikátorok könyve, hogy amit én tehát nem csináltam meg, azt már ma nem tudom megcsinálni. Lehet, hogy ugyanolyan tudok csinálni, de az a tápít azt már elvesztettem. Lehet, hogy még 10 tudok csinálni. Tehát nem adtam, mit tudom én, támogatást valakinek, ma tudok adni 5-ször annyit is akár, de a tápít azt már buktam. Ugye ez van, hogy minden emberek megvan, hogy mi az, amit csinálnia kell, mi az, ami fontos neki, mi az, amit a Isten tőle kér, és ez a legelső kapocs. Isten, hogy én ővele milyen viszonyt alakítok ki, és mennyire fogadom el előtt, mint autentikus forrás. Ha Isten azt mondja, hogy Zoli, Radnóti rabbi úr, maga ne egyen disznót, hát a zsidók nem esznek disznót, ha én nem eszek, akkor azt mondom, én respektálom ezt. Ha eszek, akkor azt mondom, majd kiderül a egyvendő világban, hogy kinek volt igaza. De pont ez egyéni döntés. Van egy ilyen mondás, hogy minden az égből van, kiéve az Isten félelem. Tehát mindent, Isten eldönti azt, hogy maga ide talált, vagy mi elkerültük egymást. Egy dolog nem döntő el, az, hogy én hogyan viszonyok ő hozzá, és ezt elfogadom el. Tehát mindenképpen van egy, egy ilyen hármas kapcsolatépítés a zsidóságon belül, ami az egyének a építését, önmagunk építését segíti elő. Három olyan fogalom. És egyébként nagyon érdekes, megvan nagyon tisztelt az iszlám kultúrában is, persze közös gyökerűek ezek. A kereszténységben egy picit ez eltávolodott, de majd összehasonlítják a hallgatók a három véleményt. A legelső az, amit úgy hívunk, hogy megtérés. Ami azt jelenti, hogy egy ember csak is önmagával elszámolva a tükör előtt, bárhol azt mondja, hogy én milyen úton vagyok, mit csinálok, és tudom, hogy mi a helyes út, és visszatérek-e, vagy nem tegyek vissza. Egyéb döntés. Csak én. Senki nem szól bele. Ez a bizonyos Isten félelem. Isten fog engem ostorral verni, hogy térjek vissza, én döntésem. Ez úgy, hogy megtérés. Van a másik, az ima, amelyik Istenség körülöttem lévő kommunikáció. Elmondom a kéréseimet, elmondom a dicséreteimet, elmondom, amit őtőle kérek, és ő meghallgatja, hogy én kiderül majd, vannak visszajelzések. Tehát ember tudja, hogy amikor egy imádkozik, és utána jól érzi magát, akkor azt mondja, hogy ezt lehet, hogy meghallgatom. Amikor utána te jól csináltam, elmondtam, akkor kicsit billeg a léc, de mindenképpen ez egy ember Isten között is ki kell alakulni a kapcsolatnak. Ez a másik szintje, vagy paralel vannak ezek a szintek, hanem pedig a ember és ember közötti kapcsolatépítés, amit a zsidóság nagyon komolyan vesz, tehát egy szinten veszi a Isten és ember közötti kapcsolatot, az ember és ember közötti kapcsolattal. Nem véletlenül a kőtáblában a 10 parancsolat közül elsőt az ember-Isten, második öt ember és ember közötti. Tehát egy szinten van. Van egy ilyen nagyon szép mondás a Talmudban, hogy aki az embertársai szemében kegyet talál, és eszében is kegyet talál. Tehát a emberek között, ha nekem engem utálnak, akkor én nem tudok jól imádkozni. Tehát mindenképpen azt mondja, hogy az emberek közötti kapcsolat építés, kapcsolattartás alapvető elvárása a zsidóság. Tehát ilyen módon tudja megélni az egyén a saját életében a isteni kéréseket. És ha valaki például jó ember, mondjuk én nagyon köszönösen mondom, akkor az nem azt jelenti, hogy büszkén kell kiállni a Hyde Parkba, és azt mondani, hogy azon a bizonyos sarkon, hogy én jó ember vagyok. Nem, ez egy evidencia. Tehát jó embernek lenni, Istenként, nem kell büszkének lenni. Tehát valaki megtér, vagy imádkozik, vagy embertársára figyel, az nem egy fantazius nagy dolog. Az a minimum, amit a Isten úgy, hogy megkér tőle, mint hogy mit tudom én, egyél meg, igyál meg, mit tudom én, nem tudom, mondani pár olyan dolgot, ami... Tehát evidenciaként kell ezt kezelni.
És mi a helyzet a többi vallás Isten képével? Tehát az kitaláció, vagy egy Isten létezik, csak mondjuk az iszlámban ők az iszlám hívők őt Allahnak nevezik, és más szabályrendszert alkottak alá, vagy ő tényleg nem létezik, vagy szerint ezekkel mi a helyzet?
Mi elején mondtam, a zsidóság nem egy politeista vallás. Azaz nem azt mondja, hogy van nekünk a Isten, nekünk a Isten, nekünk a Istenik, hanem van egy, aki valahogy mindenki fölött van. Ezt más népek nem ismerik el, nem ismerik föl. Ez ő dolguk. Tehát mindenki abban hisz, amiben akar. Tehát a zsidóság nem egy térítő vallás. Ez egy nagyon híres mondat. Tehát zsidóságra betérni borzasztó nehéz. Tehát vannak ugye térítő vallások, milyenk az nem az, és teljesen elnézségen furcsa mondani, liberálisan áll a képhez, hogyha valaki keresztény, legyen egy jó keresztény ember, higgyen Jézusban, higgyen Szent Háromságban, és fogadja ezt a hét parancsot, amit Jóisten neki mondott, és abban hiszem, amiben akar. Vagy a távolkeleti meditatív vallásoktól kezdve, vagy a iszlámig. Tehát mindig higgyen. Tehát Isten megadta a szabad gondolatot az embereknek. Tehát mindenki abban hiszem, amiben akar. Csak azt a picit tegye meg, hogy a másikat ne bántsa. Szóval ez, amit mindenkitől kért, amit ugye a tíz parancsolat képében nagyjából eljutatott, és el is jutott a világ emberiségének a nagy részéhez. Tehát a tíz parancsolat a legnagyobb bestsellere a világnak. És ezt a jó Isten átadta Mózesnek ott a Szináj hegyen, és Mózes a missziót teljesítette, mert ma már mindenki ismeri szinte. Tehát ezt megpróbáltuk mi. Ebből ki mit hallgat meg, az ő dolga, vagy ki mélyet legyőzni a benne feszülő ösztönöket, az is az ő dolga. De mindenképpen a zsidóság vallásilag addig a szintig liberális, ameddig nem a másik ember kárára kezdi gyakorolni valaki vallását, és a vallásába öltöztetve megszegi ezt a bizonyos hét parancsolatot, amit az elején elmondtam.
Hogyan viszonyul Isten azokhoz, akik mondjuk nem hisznek benne, vagy másban hisznek. Tehát őket teljesen figyelmen kívül hagyja, vagy azért őket is akár bünteti, akár jutalmazza, hogy olyat csinálnak, vagy ez hogy működik?
Hát előbb mondtam, nem bünteti. Tehát tegyük fel, hogy ön egy jó katolikus. Megvannak az a katolikus törvények, ami önre vonatkozik, a szentségtől kezdve, a kollégák jobban tudják ezeket, és ezt azt mondom, hogy tök jó, legyen jó katolikus, legyen jó református, az a járja a saját útját. Ha valaki nem szeret zsidónak, nem szeret katolikusnak, legyen katolikus, ez az ő útja. Egészen addig mondom, ameddig nem lépjük át egymásnak a köreit. És én nagyon drukkolok, tehát én nagyon vagyok a többi pap kollégáimmal is, és én azt gondolom is, hogy, és a zsidós is azt gondolja, hogy tényleg mindenki a saját hitében mörüljön el, és őszintén csinálja, és nekem annyi közöm van egy katolikus emberhez, hogy ha ne adj Isten, vagy adja Isten, hozzám fordul, hogy rabbi úr, mit tudom én, ez és ez van, mit csináljak, akkor nekem azt jelenti neki válaszolnom, hogy figyelj, van, a mi hitünk szerintetek van 7 törvényetek, nézzük végig az a 7 törvényt, ha nem szeged meg, akkor áldásom rád. Tehát ideális dolgánkban járnak tanulni, nem zsidók is, járnak imádkozni, nem zsidók is. Egész addig, ameddig nem kezd valaki téríteni, vagy nem kezd valaki olyan módon viselkedni, ami nem idevaló, most mondanak lopni, vagy bármit, addig welcome in the board, tehát jöjjenek, lássák, megismerjék, ne féljenek a zsidóságtól, amit ugye egy kicsit olyan zárkózott kép van róla. Ezt mi így gondoljuk.
Most nagyon népszerűek lettek az utóbbi időben, biztos hallott róla ezek a mindenféle ezoterikus önsegítő dolgok, tehát emberek agykontrolltan folyamokra járnak, és titok bestsellert vesznek, aminek ugye az a lényege, hogy ha valamit nagyon akarunk, és sokat gondolunk rá, és sokat koncentrálunk rá, akkor magunknak teremthetünk jövőt, és magunknak teremthetjük meg a sorsunkat, és a saját valóságunkat, hogy ez nem áll ellentétben Istennel, erről mit gondol? Mert igazából úgymond átveszi a szerepét, tehát hogy mi döntjük el.
Kérdezem, mi döntjük el? Vagy csak mi azt hiszik, hogy mi döntjük el?
Ezen a kérdésen.
Hát nem mi döntjük el. Tehát hihetem az, hogy mint az iskola határomban van az a kép, hogy ott áll a sorompó emelő, és azt hiszi, hogy az én a vonat, mert ő felemeli az ászlóját, vagy nem én fel az ászlóját. Hát az így is úgy is jön. Tehát itt, hogy az ember miben hisz, hogy a föld miattam mozog. Az lehet, hogy tök jó hangzik, hogy én emiatt, de ez nem így fog működni. A placebo gyógyszer is gyógyszer. Az is gyógyít. A gyógyszerezés, vagy a gyógyítás nem csak fizikai behatással lehet, hanem lehet szellemi hatással is. De azt jelenti, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ő önmagának egy sorsot terem, nagyon őszintén, én ezt a irányzatát a vallás gyakorlásnak még nem tanulmányoztam. De próbálom beleapplikálni a judaizmusnak a kereteibe, hogyha valaki azt hiszi, hogy ő a világot tudja változtatni. Egyébként hangsúlyozom, a zsidó hagyomány széles ellentétes. A zsidó hagyomány azt mondja, hogy még egy leeső falevélnek melyik oldalra esik az Isten múlik, tehát ő dönti el, hogy hova esik a falevél, mikor én meg is fújja, meg fogom közben, akkor is ő döntött, hogy én fogjam meg. De ettől függetlenül megvan a szabad akarata az embernek. Azaz, én teljesen tudom változtatni, a saját akaratomat. Mondok egy példát például erre. A Tórából, amikor volt a 10 csapás, valaki megnézi pontosan a szöveget, amikor a Mózes első könyvének a Mózes második könyvének az elején van, amikor a kivonulásnál, Exodusnál, hogy menj be mindig Mózes a fáraóhoz, engedd el a népemet, fáraó azt mondta, nem engedlek el, megkeményítette a szívét, és aztán így ment, és végül a 6. csapásnál van egy törés benne, és azt mondja a Tóra, Isten megkeményítette a fáraó szívét, és nem engedte el Izrael népét, és a 7. és 8. 9. és 10. is így van. Hát elején a fáraó sárcét keményítette meg, utána Isten egy adott szívet. És aztán az a kérdése a rabiknak, hogy hoppá, hát Isten akkor ilyen igazságtalan volt? Nem engedte, hogy a fáról engedje a népet, hol a szabad akarat? Hiszen mindig kemít a szívét, de felmerült kemít egyszerűen a mókus kerékből. És pont ez a lényeget, tehát az embernek van egy útja, amit ő választ. Isten ezzel az úton támogatja. Fáró ötször választotta azt, hogy nem engedem a népet, azt mondja, Isten, elszálltál? Én segítek neked ebben, nyugodtan. Te azt választod, Radnóti rabbi úr, hogy eszeltél szalámit, ami disznóból, vagy lóból, vagy mit tudom, mi van? Felkám, egyél, és milyen finom lesz, ízleni fog neked, és én támogatja minden utadat neked. Nem fogsz tőle hájni, nem lesz a rosszul, nem fogsz belehalni, ízleni fog neked, jó leszel. Azt, hogy szombaton akarsz internetezni? A legjobb hírek lesznek a szombaton, én most lemond a Gyurcsány szombaton, szombaton sem tudtam meg. Lemaradtam róla szombaton, akkor nem, én nem internetezek szombaton. Tehát Isten támogatja még a rossz utamat is, ez a lényeg az egésznek. Tehát nem úgy verengem, Isten idézőjében mondom, hogy bottal verengem, hogyha én rossz vagyok, akkor töröm kezemet, lábamat, és a utca az autó jut engem, mert ilyen rossz fiú voltam. Hanem Isten minden úton támogatja az ember. Tehát akkor valaki a saját útját akarsz, hogy én a saját utamat járom. Naív. Tehát nem az ő saját útját. Tehát Istennek az utat jelölte ki, és amíg úton megy, azt mondja valaki, a Gipsz Jakab, hogy én most a saját vásomat fölépítem, és azt mondja, tök jó, gyere, beszélgessünk róla. Ja, azok, igen, csináld az utadat, járjad. Tehát ez zsidóság képében ez így néz ki. Tehát én tudja, hogy támogatom az embereket, adom voltam, hogy rabbi úr. És a zsidóságban nagyon sok útirány van. A zsidóságon belül a ultraortodoxoktól egészen a ultrareformokig. És mindig valamilyen módon a zsidóság. Azt mondja a Talmud, Istennek 70 arca van. 70 módon lehet megjelen a zsidóságot. És mindig éli a saját útját. Fél oda jön hozzám valaki, én neoló rabbi vagyok, amik egy kicsit ilyen centrumban van, tehát se nem ortodox, nem reform, azt mondja, hogy rabbi úr, engedje meg, hogy disznót adják. Nem engedem meg, de én nap is fogok disznót enni. Akkor jó étvágyat. Hát, és mit tudok erre mondani? Ha ő zsidóként éli meg, azt mondja, hogy számomra ezek a kósesei törvények már idejét múltak meg, van hűtőszekrény, meg van ez, meg van az, akkor az ő útja. Én megmondom, hogy figyelje az elmúlt 3000 évben, nem mit csináltuk, ha te így éled meg, az jó. Te dolgod. Hogy a fiat hogy fogja megélni, az az ő dolga. De én lehet tudom mondani, hogy mi a mainstream, mi az út, amiben hittünk, vagy a nagyapát hit, vagy dédapát hit, ami nem ez volt. Tehát visszafordítva ezt a kérdést az elejére, az útja mindenkinek a sajátja. És én hiszem az, hogy tudod, hogy Isten ebben ez az úton támogatja őt, legfeljebb az ember ezt nem veszi észre.
Govár Dandász Krisna hívő lelkésszel és kommunikációs képviselővel Krisna ábrázolhatóságáról és a vallás alapjairól beszélgettünk.
Hogyan mutatnád be Istent egy mars lakónak, aki még nem hallott semmit vallásról?
Hát egy kicsit teoretikus azért a kérdés, mert mars lakóval én még személyesen nem találkoztam. Ugyanakkor, ha olyan személynek kell bemutatni a Krisna hitet vagy a vallásunkat, aki még nem hallott rólunk, illetve nem is a vallásunkat, hanem az Isten kép, ugye most ez a kérdés, akkor azt mondanám, hogy ez egy monoteista, egyisten hívő vallás, a Krisna hit. Ahogy a nevében is benne van, hogy Krisna hit, Istent mi Krisnának nevezzük. Mi azt mondjuk, hogy az Isten az olyan, mint valakinek a pozíciója, ugye ő a teremtő, ő a mindenható úr. Ugyanakkor ő is egy személy egyénisége van, van neve is, és ez a neve Krisna. Ugyanakkor több néven is illetik a szentírásaink Istent, mint ahogy, hogyha szeretünk valakit, akkor lehet, hogy úgy hívjuk téged például Rékának, de lehet, hogy az anyukád úgy hív, hogy barna lányom, vagy nem tudom, de ugyanarra a személyre utal. Tehát ugyanígy Istenre is lehet több nevet mondani, de ugyanazt a személyt értjük alatta. És az Isten hit, vagyis az Isten kép pedig az, hogy Isten a teremtő, mi mint lelkek Isten örök szolgái vagyunk, és az élet tökéletessége az, hogyha újra felelevenítjük a kapcsolatunkat Istennel, ezt pedig úgy tehetjük meg, hogy Isten szent nevét énekeljük, ezt a Hare Krishna mantrát, ez a mi módszerünk, ez egy ima, és olyan elveket követünk, amit Isten a szentírásokon keresztül kinyilatkoztatott, és ha Istennek megfelelő életet élünk, őt szolgáljuk, akkor kifejlesztjük újra az iránta érzett szeretetet, ami az örök kapcsolatunk vele.
Ábrázolható-e Krishna, illetve hogyan ábrázoljátok általában?
Köszönöm a kérdést, ábrázolható Isten, ahogy nálunk általában a templomainkban látják is a vendégek. Krishna egy valódi személy, szóval nálunk nem egy elképzelt személy, akit hol így, hol úgy ábrázolunk, vagy fénynek, hanem mi azt mondjuk, hogy ő neki van egy formája. Ez a forma, ez nem anyagi forma, tehát nem hasonlítható mi hozzánk, mert ez egy sértés lenne Istenre nézve, hanem ő teljesen lelki, és őre három jellemzője van, az öröklét, tudás, boldogság, de egy ilyen lelki teste van Istennek. És mi úgy tudjuk, hogy Krishna vagy Isten személyesen meg is jelent a Földön, körülbelül 5000 évvel ezelőtt, ugye a védikus szentírások és az akkori történelmi feljegyzések egyaránt beszélnek Krishnáról, és le is írják, hogy hogyan nézett ki, ami nem szokványos. Krishna 125 évet tartózkodott a Földön, és azt mondják róla, hogy a kisgyermekkorában kisgyermek volt, aztán felnőtt, de egy ilyen 18-22 éves kor körüli férfinek nézett ki öregkorában is. Ez az egyik, amit a szentírások mondanak. A másik pedig az, hogy ő neki kékes színű bőre volt, ami ugye szintén nem jellemző születésétől fogva. Nagyon nagy szép szemei voltak, és gyerekkorában az volt a kedvence, hogy pávatollat hordott a hajában. Sötét színű haja volt, göndör, és így ábrázolják a templomainkban, illetve Indiában tradicionálisan a szobrászművészek így ábrázolják időtlen idők óta gyakorlatilag, mint hagyomány Krisnát.
Hogy álltok például az olyanokkal, mint ami a keresztény hitben is van, hogy Atya, Fiú és a Szent Lélek, illetve Jézus?
Tehát ez egy kicsit összehasonlító dolog, amit kérdezte, ugye Atya, Fiú, Szent Lélek, ez egyrészt a Szent Háromság tana, ami a kereszténység egyik alaptanítása, a másik pedig hogyan viszonyulunk a megváltóhoz, vagy Jézus Krisztushoz. Ugye két részre bontjuk akkor a kérdést, az egyik az Atya, Fiú, Szentlélek. Amikor egy Krisna hívő ezt hallja, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, akkor nekünk a teológiánkból következően nem hiszem, hogy ugyanaz vagy összeegyeztethető azzal, amit a keresztény teológia mond, de valami eszünkbe jut. És ami eszünkbe jut, az az, hogy az Atya, ő Krisna, Isten, ő teremtett minket. A Fiú az nálunk nem csak egy fiú, mint a kereszténységnél Jézus Krisztus, hanem mi azt mondjuk, hogy minden élőlény, minden lélek, emberek, az állatoknak, növényeknek is van lelkük, minden, ami él és élő jellemzőt mutat, aztán pedig meg is hal, abban jelen van a lélek, és amikor a lélek eltávozik, azt hívjuk halálnak. Tehát mindezek a lelkek, ezek Isten gyermekei. Tehát ez a Fiú, és a Szent Lélek pedig igaziból Istennek az az arculata, ami nem a lelki világban van az ő örök hajlékán, hanem mi azt mondjuk, hogy Isten minden élőlény személyesen elkísér, és mi úgy mondjuk, hogy mint a lelki ismeret, vagy a mindent átható felső lélek, igaziból így mondják Paramátmá, felső lélek, így mondják a szentírásaink, minden élőlény szívében is ott van Isten. Tehát, és úgy mondjuk, hogy a lelki ismeretünk munkája ez, mint amikor például valaki tesz egy rosszat, és senki nem mondja kívülről neki, mert nincs ott, hogy na most rosszat tettél, de valahogy belülről érzi, most bocsánatot kérnem valakitől, mert úgy érzem, hogy megbántottam. Például ez a lelki ismeret hangja, ez Istentől jön, mi úgy fogadjuk el. És a Jézusról is beszélve, Jézust mi nem az egyedüli megváltónak tartjuk, elismerjük a szerepét, és úgy látjuk őt, mint a mi kifejezéseinkkel, vagy teológiai szakszavunkkal használva, hogy Saktyávé és avatár, olyan személy, aki Isten küldötte. Tehát ő nem olyan személy, mint mondjuk én, vagy aki közönségesen úgymond születik, hanem Isten direkt egyfajta küldetéssel küldte el, és akik őt valóban őszintén követik, akkor azok elérik azt az eredményt, amit Jézus ígért. Ilyen Saktyávis avatár azonban a Vaisnava vagy hindu teológiában több személy is van, például ilyen volt Buddha is. És mi úgy látjuk, hogy ők helyidő körülmény szerint olyan tanítók, akiket követve az adott népcsoport, illetve emberek elérhetik a tökéletességet.
Milyen a Krisna és a hívők viszonya? Mert sok esetben az Istent úgymond félik, nálatok ez hogy működik?
Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Isten félő vallás vagyunk-e, mondjuk így kimondva, mi nem vagyunk Isten félő vallás, hanem odaadó vallás, vagy Isten szerető vallás vagyunk. Istenről nekünk is az a képünk, hogy mindenható, és minden tettünkről tud, úgy a jó tettekről, mint a rossz, vagy a stikában elkövetett, nem tudom, bűneinkről is. Ugyanakkor a tanításaink arra helyezik a hangsúlyt, és a teológiánk is, hogy Isten nagyon türelmes, nagyon kedves, megbocsátó. Tehát elsősorban nem azzal viszont az, hogy mit hibázunk, hanem azzal, hogy mit csinálunk jól. És a híveink saját életében is azt látjuk, hogyha egy pozitív megközelítésünk van Isten felé, nem úgy, hogy jaj, már megint rajta kap, hogy valami rosszat csinálok, hanem inkább jaj, de jó, mert tudja azt, hogy én most valami jót tettem érte, akkor ezen a pozitív mentalitáson felelkesülve azt látjuk, hogy még olyan személyek is feladnak káros szenvedélyeket, akik korábban mások mindennel próbálkoztak, és nem sikerült nekik. Tehát úgy látjuk, hogy egy nagyon pozitív és vidám Isten képünk van. Krisna maga is egy játékos személy volt, és nagyon sokszor vicces volt, amikor itt volt az emberek között. És Istenről még azt is mondjuk, hogy ő nagyvonalú. Ő nem egy kistílű polgár, ő maga Isten, azt tehet, amit akar, hogy meg is tudja bocsátani a bűneinket. Ugyanakkor ez nem jogosít fel valakit arra, hogy állandóan bűnöket kövessen el, és aztán mondja, hát Isten úgyis megbocsát. Mi azt mondjuk, hogy ez egy csaló mentalitás. Ugyanakkor azt tenni, hogy én Istenért teszek jót, és tudom azt, hogy Isten azt pozitívan viszonozni fogja, annak az lesz az eredménye, hogy valaki nem egyik napról a másikra, de lépésről lépésre egyre kevesebb helytelen tettet követel, és egyre több pozitív tettet fog végrehajtani Isten örömére.
És milyen a viszonya a nem Krisna hívőknek Krisnával?
Krisna, ő nagyon kedves, azt mondja a Bhagavad Gita-ban, ami a fő szentírásunk, hogy mindenki az én teremtményem. Tehát azt mondja, hogy minden élőlény két részből áll, úgymond az anyagi test, amit mi látunk, ugye kézzel fogható, a másik pedig a lélek. A lélek jelenlétére az a bizonyíték a Gita szerint is, hogy tudattal hagyja át a testet, és ha a lélek elhagyja a testet, és a tudat is elhagyja a testet, akkor egy halott anyaghalmaz, és akkor sírunk, hogy elment a Jancsi, Julika néni, stb. És mi azt mondjuk, hogy mivel a lélek jelenlétének bizonyítéka a tudat, ez a lélek, ez egy örök tényező, ez elpusztíthatatlan. A test az átmeneti, de a lélek az örök és halhatatlan. És ez az örök lélek, ez Isten szerves része, és Isten igaziból nagyon szeret mindenkit. Mert ő úgy tekint ránk, mint amikor van egy apa, és van olyan gyermeke, aki nagyon hűséges az apukájához, mondjuk ezek a jó hívők, és van olyan, aki azt mondja, hogy engem most nem érdekel apa, világgá megyek, és ezt csinálok, azt csinálok. Az apa még akkor is szeretettel gondol erre a gyermekére. Jó lehet, nem ért mindennel egyet, amit csinál ez a gyermeke, és az se esik neki a legjobban, hogy hát most úgy letagad engem, meg nem összhangban dolgozik velem, de még mindig jó érzéssel gondol rá, és bármikor kész visszafogadni. Szóval mi azt mondjuk, hogy Istennek ilyen a viszonya velünk élő lényekkel, és nagyon türelmes. Ugyanakkor a reinkarnáció miatt, mivel a lélek örök, ő tudja, hogy lehet, hogy nem ebben az életben elevenítettük fel a kapcsolatunkat vele, és ő türelmes, lehet, hogy valamelyik életbe azt gondolja valaki, hát én már kipróbáltam annyi mindent, mégiscsak lehet, hogy Isten felé fogok közeledni. És ő akkor nagyon örül, és lelkesíteni is fog valakit erre.
Mit gondoltok a többi vallás istenéről, vagy isteneiről?
Mi azt gondoljuk, hogy nincsenek istenek, hanem összesen egy Isten van, és ő Isten. Tehát röviden azt gondoljuk, hogy nincs ilyen, hogy egyik vallás kisajátított istene, vagy a másik vallás kisajátított istene, hanem Isten egy, és Isten az a teremtő, aki létrehozta ezt a világot, beleértve magunkat is, és mi nekünk akkor ezt a világot hálával úgy kell kezelni, hogy Istennek megfelelően éljünk, és tiszteletben tartsunk másokat is.
Sulok Zoltánnal, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnökével az iszlám isten ábrázolásról beszélgettünk.
Hogy mutatná be Istent egy marslakónak, aki még sose találkozott vallással?
Hát itt azért nehéz a kérdés, mert ugye a mi hitünk szerint, tehát minden teremtményt az Isten teremtett. És akkor a teremtmények közül vannak olyanok, akiknek van szabad akaratuk, tehát ez a hitünk szerint az emberek és a dzsinnek, és vannak olyanok, akiknek nincs szabad akaratuk, tehát ezek az angyalok, az állatok, meg az egyéb többi teremtmény. Tehát így elvileg nincs olyan teremtmény az Istennek, akinek ne lenne a saját vele született természetében benne az Istenhez való törekvés és az Isten iránti hit. Tehát az Istenbe vetett hit. Tehát ezért a hitünk szerint ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát így nem igazán értelmezhető, de hogyha az Istent be akarnám mutatni, akkor úgy mutatnám be, hogy ő az, aki megteremtette ezt a hatalmas univerzumot, és benne mindent, aki fenntartja ezt a hatalmas univerzumot, és benne mindent, és hogy ő semmihez, senkihez nem fogható, és az ő hatalma korlátlan, az ő tudása mindent átfog, és amit akar, az megtörténik, és amit nem akar, az soha nem történhet meg. Tehát egy olyan abszolút hatalom, amelyik nem része ennek a teremtett világnak.
Ábrázolható-e Isten? Ha igen, akkor hogyan? Ha nem, akkor miért nem?
Tehát itt nagyon egyszerű az iszlám válasza, Isten nem ábrázolható, hiszen nem tudjuk olyan formában leképezni, mivel hogy az előző kérdésben benne volt, hogy ő kívül áll ezen a teremtett világon, tehát őt nem lehet leképezni erre a teremtett világra. Tehát nem lehet úgy, tehát az ő tekintélyének a megcsorbítása nélkül ábrázolni őt, tehát ezért mi nem ábrázoljuk. És tehát ebből nagyon sok minden következik, tehát ezáltal hogy elismerjük az ő tehát felsőbb rendűségét, és azt is elismerjük, hogy bizonyos megnyilvánulásaiból, a jeleiből, tehát az ő teremtéséből és más jeleiből, amiket leküldött az emberiséghez, tehát meg tudjuk állapítani, hogy ő hatalmas erővel rendelkező teremtő. De azt nem tudjuk megállapítani, hogy hogy néz ki. Tehát ez egy egyszerű példával, hogyha látunk egy nagyon jól megkonstruált, szép gépet, ami esztétikailag, ergonomilag mindenhogy jól meg van csinálva, akkor tehát a mérnöknek a bizonyos tulajdonságait meg tudjuk mondani, tehát hogy mondjuk értette a szakmáját, jó elképzelései voltak, de azt, hogy milyen magas volt, vagy milyen volt a szemeszíne, azt nem tudjuk megmondani, és kicsit hasonló a helyzet az Isten viszonylatában is, hogy a jelekből bizonyos tulajdonságaira tudunk következtetni, de más tulajdonságait nem tudjuk megismerni ezek alapján.
Istennek és hívőknek milyen a viszonya?
Tehát itt az Isten és a hívő viszonya, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, az alap összefüggés az az, hogy az Isten megteremtette a világot, megteremtette benne az embert a többi teremtmény mellett, és mivel ő ismeri az embernek a tulajdonságait, ő adott neki útmutatást. Tehát ez a vallás, ez az útmutatás egy olyan út, amit hogyha az ember betart, akkor az élete végén sikeres lesz. Tehát a hitünk szerint a paradicsomba fog kerülni. Tehát ez egyfajta szerződés, hogy az ember odaadja saját magát, tehát az iszlám ezt is jelenti, hogy aláveti az akaratát az Isten akaratának, megteszi azt, amit az Isten kér, óvakodik attól, amit az Isten megtiltott, és cserébe megkapja az Istennek a jutalmazását, hogy bekerülhet a paradicsomba a következő örökké tartó életbe. Tehát ez a hívők viszonya, és a nem hívőké is természetesen ez, mert ugye nincs kényszer a vallásban, aki nem tartja be az Istennek az utasításait, akkor ennek az árát meg kell fizetnie, hogyha nem is ebben az életben éri el valami probléma, akkor a következő életbe a kárvallottak közé fog tartozni. Tehát ez ilyen egyszerű, de ugye ez az Istennek a dolga, tehát ezt az emberek nem tudják egymásról, hogy ki hova tart, csak feltételezni lehet jelek alapján, megnyilvánulások alapján, de biztos tudásunk erről nincsen, hiszen az Isten az, aki teremtett, ő az, aki ítél, és ő az, aki jutalmaz, illetve büntet.
Létezik egy gonosz, ami így Istennel szemben áll?
Az iszlám nézete szerint létezik, tehát ez a sátán, ez más vallásokban is megjelenik, de az iszlám nézete szerint a sátán az egy dzsinn, tehát azt említettem az elején, az Istennek van többféle teremtménye. És ezeket az Isten különböző tulajdonságokkal teremtette, különböző anyagokból. Tehát hitünk szerint az embert az Isten a földből vagy agyagból teremtette, és adott neki szabad akaratot. Az Isten teremtett dzsinneket, őket tűzből, füst nélküli tűzből teremtette, és nekik is adott szabad akaratot. És az Isten teremtett angyalokat, őket fényből teremtette, és nekik nem adott szabad akaratot. És az angyalokat, meg a dzsinneket előbb teremtette, mint az embereket. A dzsinnek között volt egy dzsinn, akinek az volt a neve, hogy Iblis, tehát ez volt az ő személyes neve, aki nagyon jó volt az Isten szolgálatba, annyira jeleskedett, hogy az Isten fölemelte az angyalok közé. És ott volt az angyalokkal. És amikor az Isten megteremtette az első embert, Ádámot, agyagból vagy földből, akkor megparancsolta az angyaloknak, meg Iblisznek, aki ott volt velük, hogy boruljanak le, megadva a tiszteletet Ádámnak, mert Ádámnak adott az Isten tudást. Tehát olyan tudást adott, amit nem adott a többieknek. És ezért megparancsolta, hogy boruljanak le. És mindenki leborult, kivéve Iblis, aki ugye a dzsinn volt, és ő azt mondta, hogy miért boruljak le ennek, mikor ez földből van, én jobb vagyok nála, mert engem az Isten tűzből teremtett. És akkor az Isten megátkozta, és Iblis meg megesküdött, hogy tévútra fogja vinni az Istennek a szolgáit, meg az összes embert. És tehát ilyen szempontból létezik gonosz, hiszen van egy olyan dzsinn, aki tehát hívő, mert ismeri az Istent, ott volt, ismeri az embert, mert ott volt, amikor meg lett teremtve, de fennhéjázás és ellenszegülése miatt átkozott lett, de megesküdött, hogy mindenkit megpróbál a romlásba vinni, mert ő nem akar egyedül a pokolba bemenni.
Mit gondolnak a többi vallás istenéről?
Hát az iszlám szerint az Isten az egy. Tehát, hogy egy az Isten, tehát itt nincs kérdés részünkről ezt illetően. És az iszlám ezt úgy fogja föl, hogy a vallás is egy volt, hiszen az Isten, amikor megteremtette az első embert, Ádámot, és belőle a párját, Évát, a feleségét, és aztán, amikor ők elkövették ezt a hibát, tehát hogy a tiltott fához közelítettek, az Isten megengesztelődött irántuk, miután ők bocsánatot kértek, hogy a sátánnal, a Iblisszel ellentétben ők bocsánatot kértek, és elismerték a hibájukat. Iblis nem ismerte el a hibáját. És az Isten Ádám iránt, meg a felesége iránt megengesztelődött, és adott nekik útmutatást, de kaptak büntetést is, tehát ki kellett jönni abból a helyzetből, azokból a kertekből, vagy abból a paradicsomból, ahol voltak, tehát le kellett jönni a földre. De volt nekik útmutatás, és ez volt a vallás, hogy hogyan kell élni, hogy a sikeresek közé tartozzanak az élet végén. És ők ezt a tudást továbbadták a leszármazottaiknak. De hát ugye, hogy telt múlt az idő, az emberek vagy feledékenységből, vagy hanyagságból, vagy akár rossz szándékból elvesztettek bizonyos részeket ebből a vallásból, más részeket meg hozzátettek, és így különböző utakat kezdtek járni. De az Isten nem hagyta az embereket ebben a veszteségben, hanem küldött időről időre új prófétát hozzájuk, akik az embereket hívták vissza az Isten útjára. Az emberek egy része követte a prófétákat, másik része megmaradt azon a hiten, vagy azon a meggyőződésen, vagy azon az úton, amelyen korábban volt. És így, ugye így jött létre a prófétaság, ami egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és a vallások közül számos vallásban ugye találkozunk a prófétákkal. De az iszlám hite szerint ezek a proféták mindegyike ugyanazt tanította, ami az Isten hitre vonatkozik. Tehát, hogy egyetlen Isten van, és ebben az Istenben kell hinni, van jutalmazása, van büntetése, de az életmódi szabályok a helytől, a kortól függően változhattak bizonyos tartományok között. És az iszlám hite szerint ez a prófétaság Mohammed proféta küldetésével ért véget, hiszen ez lett az az üzenet, ami az egész emberiséghez jött el, tehát független attól, hogy ki hol él, hol született, milyen bőrszínnel rendelkezik, milyen leszármazási vonalon van, és ez az egész emberiséghez jött el. Ugye a korábbi proféták azok bizonyos népekhez, bizonyos korokra, és a küldetésük nem volt csak meghatározott ideig érvényve. Mivel Mohamed proféta volt az utolsó, és az ő üzenete az egész emberiséghez szól, az ő küldetése az ítélet napjáig érvényes maradt, tehát a mi hitünk szerint több proféta nem jön. Mindegyik proféta ugyanazt a vallást hirdette, ugyanazt a vallást képviselte, és az emberek hozták létre ezt a vallásoknak, ezt a és kultúráknak ezt a buja dzsungelét, hogy rengeteg minden található, de hogy ez tehát a mi hitünk szerint ezek az emberi eltérések, mert elvileg az Isten egy, és az üzenete is egy. Tehát mi így látjuk, és ezeknek tehát a többi vallásnak az igazságát, vagy a többi vallásnak a szent iratait az iszlámon keresztül nézzük, illetve a Koránon keresztül nézzük. Ha találunk mondjuk például az Új Szövetségben, az Evangéliumban olyan részt, ami megegyezik a Koránnal, akkor azt mondjuk, hogy ez valószínűleg ugye az Istentől származik. Hogyha olyat találunk, ami ezzel ellenkező szemléletű, akkor azt mondjuk, ez valószínűleg nem az Istentől, hanem az emberek szava keveredett bele. És az iszlámnak a hit tételei, tehát a hit pillérei között, mert 6 pillére van a hitnek, tehát benne van, hogy hiszünk az Isten küldötteiben, és hiszünk az Isten kinyilatkoztatott könyveiben. Tehát hiszünk, hogy ezek a proféták hiteles proféták voltak, ezek a könyvek, amikor lejöttek, hiteles könyvek voltak, de a mai formájukban belekeveredett az emberek szava, és már nem ugyanaz a könyv, mint ami az adott profétához leérkezett. Tehát mi így ítéljük meg, de ugyanakkor az iszlám egy alaptétel, hogy ugye nincs kényszer a vallásban, ez egyik, meg a másik, van egy profétai tanítás, hogy a vallás nem egyéb, mint jó tanács. Tehát egy jó tanács, az ember paradicsomba szeretne menni, akkor járjon ezen az úton, és mi abban hiszünk, hogy ez a helyes út, hiszen azért vagyunk ezen az úton, de hogyha többiek nem akarnak, ez az ő felelősségük, tehát ettől mi még nem leszünk velük más viszonyban, mert az ítélkezés az nem a mi kezünkben van, hiszen az Isten fog ítélkezni, mi csak tanácsot adhatunk.
És hogyha valaki más vallású, akkor azért ő juthat paradicsomba, vagy nem? Vagy ez hogy működik?
Hát az iszlám azt mondja erről, hogy ha ez a más vallású ember, mondjuk vegyünk egy keresztényt, és tehát ugyanazon a valláson van, amit Jézus hozott, de mi szerintünk ez a mai formája már nem az, amit Jézus hozott. Tehát, hogyha mondjuk ugyanazon a formáján lenne, és mondjuk nem hallott az utána következő vallásról, mondjuk az iszlámról, akkor elvileg ő bemegy a paradicsomba, hogyha az Isten is úgy akarja. De hogyha hallott a más vallásról, újabb vallásról, és ő valamilyen ok miatt megmarad, tehát nem akarja, akkor itt komoly problémája lehet, mert hát az embernek az Isten adott észt, adott képességet, és az embernek van tehát mérlegelési, meg kutatási hajlam, a képessége, és akkor ugye az Isten joggal fogja megkérdezni, hogy mi akadályozta meg az embert abban, hogy megnézze a jeleket, megnézze a bizonyítékokat, összehasonlítsa őket, és akkor a bizonyítékok alapján hozzon döntést. Tehát itt az iszlám van egy ilyen tudományos kutatásra való felszólítás, hogy az ember igenis nézze meg, a bizonyítékokat vesse össze, és akkor így döntse el, hogy melyik a helyes út. De mi hitünk szerint természetesen az iszlám, és mi ezért vagyunk muszlimok. De hogy ebben tehát semmi gond nincs részemről, mert a többiek, ők azt mondják, hogy ők vannak a helyes úton, és a többi, és az összes többi meg nem. Tehát itt ebben nincsen probléma. Itt, tehát mi azt mondjuk, hogy mi vagyunk a helyes úton, tehát mi vagyunk az a nép, akik be fogunk menni a paradicsomba, hogyha az Isten is úgy akarja. És a többieknek ez a saját felelősségük, hiszen nekik is megvannak a képességeik, a józaneszük, az ítélő és belátó képességük, tehát a lehetőség adva van, de ez nagyon fontos, nem mi fogunk ítélkezni, hanem majd az Isten. Tehát végül is én nem tudom megmondani, hogy ki hova megy, csak ilyen nagy vonalakban, hogy mondjuk tudjuk, hogy az Isten tagadók pokolba mennek, meg akik elutasítják az újabb proféta küldetését valamilyen ok miatt, nem is nézik meg. Tehát mondjuk azok is a vesztesek között lesznek. De most az egyes individuumról ezt nem tudjuk megmondani, hiszen nem tudjuk, hogy ő tehát a mostanhoz képest majd a halála pillanatában hogy lesz, meg a halála pillanatában sem látunk bele, hogy mit fog gondolni, mi lesz a szívében. Tehát ezt nem tudjuk megmondani, csak így nagy vonalakban, hogy hát így általában ez így igaz. De hogy az ítélkezés az Istennél lesz.
Utána olvastam, de hogy mindig istenként emlegeted Istent, hogy van valami különleges elnevezése?
Tehát hát mint... Van. Hát általában mi használjuk arabul, az arab szót használjuk, hogy Allah, de hogy ez most én direkt mondtam Istent, mert ugyanezt jelenti. Mert Allah azt jelenti, hogy az egyetlen igaz Isten. Tehát ez így nagyon jól leírja, és ezért használjuk ezt a szót előszeretettel, mert ez már egy határozott alak, tehát hogy az Isten, és nyelvileg nem lehet kicsinyítő képzőzni, nem lehet így játszani vele, hogy mondjuk a magyar Isten szóval lehet. És ezt az arab nyelv ennél a szónál nem teszi lehetővé, tehát ez nagyon jól kifejezi az Istennek az egyedül valóságát, az ő személyét. Tehát ez az ő személyes neve hitünk szerint, de az Istennek vannak más nevei is az iszlám szerint. Tehát van, aki azt mondja, hogy 99 neve van még ezen kívül, de van, aki azt mondja, hogy több. Tehát ezt így összeszedték a tudósok a Koránból, illetve a profitai tanításokból. De az a lényeg, hogy ezek a nevek, ezek tulajdonságok is egyben. Tehát mondjuk az Ar-Rahman, Ar-Rahim, a könyörületes, az irgalmas, a megbocsájtó, az ellátó. Tehát, hogy mindegyik név valamilyen tulajdonság, és ezek a teremtő. Tehát például, és ezek mindig felső fokban vannak, tehát kifejezve azt, hogy az ő könyörülete az nem mérhető más könyörületéhez, mert egy embernek is van könyörülete, de az Isten könyörülete ennél nagyobb. Ugye az állatoknál is van könyörület, mondjuk a kölykeik iránt, tehát az Isten könyörülete ennél sokkal nagyobb. Tehát ezek a nevek egyben tulajdonságok is, és az iszlám Isten hitnek ez egy sarokpontja, hogy az Istent csak azokkal a nevekkel lehet illetni, amelyeket ő saját magáról elárult a kinyilatkoztatásában, és csak azokkal a tulajdonságokkal lehet felruházni, amelyeket ő saját magáról elárult a kinyilatkoztatásában. Tehát nem lehet hozzátenni olyan neveket, amiket az emberek találnak ki, mert akkor így könnyen lehet, hogy olyat tulajdonítanak az Istennek, ami nem az ő tulajdonsága, vagy olyan tulajdonságát megtagadják, ami pedig az ő tulajdonsága, és akkor így, ugye amiről legelőször már beszéltünk, az Istennek a tulajdonságát eltorzítják, vagy őt egy olyan formába próbálják redukálni, amelynél ő sokkal hatalmasabb és sokkal nagyobb, tehát nem adják meg a neki járó tiszteletet.
Mi a véleményük arról, erről az új végülis nézetről, hogy mindenki maga teremti, tehát mindenki a maga sorsa kovácsa, és a saját világát maga teremti meg?
Honnan tudná egy teremtmény, hogy neki mi jó? Tehát az olyan, mintha a gépet kérnénk meg, hogy mondja el, hogy hogyan kell őt használni, hát sokkal egyszerűbb a tervezőt vagy a mérnököt megkérdezni, hogy mégis hogyan kell ezt a berendezést használni. Tehát így a mi hitünk szerint az Isten jobban tudja, hogy mi jó az embernek, és ezért az embernek, tehát ez nem az ő szabadsága, hogy úgy szolgálja az Istent, ahogy neki tetszik, hanem az Istent úgy kell szolgálni, ahogy az Isten elvárja tőlünk, hogy hogyan szolgáljuk őt, hiszen ő adta az útmutatást, ő adta az életünket, és az iszlámban nagyon sok felhívás van erre, hogy az ember ne legyen ennyire beképzelt, mert volt egy idő, amikor ő nem is létezett, hiszen ez mindannyiunk életében, mondjuk x évvel ezelőtt még, tehát senki nem tudta, hogy én fogok létezni, vagy amikor még egy embrió volt, vagy magzata az anyamében, hát akkor is még teljesen magatehetetlen, vagy egy újszülött teljesen magatehetetlen, és akkor utána az ember, amikor megnő, megerősödik, akkor ő azt hiszi, hogy ő valaki, és nagy teremtmény, meg nagy erővel rendelkező teremtmény, de elfelejti azt, hogy a gyerekkorában milyen volt, és elfelejti azt, hogy az idős korában, vagy a halálos ágyán milyen lesz. És az ember nagyon gyenge és esendő teremtmény, és ezt hajlamos elfelejteni. De hát ugye vannak az Istennek a jelei, próbatételei, tehát hogy az ember ne gondoljon magáról olyan sokat, és van a Koránban, hogy az ember, tehát hiába jár büszkén a földön, a hegyek magasát úgy se éri el. Tehát nem tud egy nagyon sok dolgot nem tud megvalósítani, nem tud elérni, és hogy az ember saját magát megnézi. Tehát bizonyos dolgokat még nem tudok repülni, vagy nem tudok élelem nélkül létezni, vagy alvás nélkül létezni. Hát egy bizonyos ideig tudok, aztán vagy jön a betegség, vagy a halál, vagy, vagy az ember kényszerületten megteszi ezeket a dolgokat. Tehát az Istennek a teremtése az embert fogja a tudat alattiában is, és csak a tudatosban van az embernek ez a lehetősége, hogy ő döntéseket hoz, elfogad, elutasít, de egy bizonyos tartományban ő köteles elfogadni az Istennek a teremtését, hiszen nem tud kilépni onnan, és akkor, tehát itt jön az, hogyha az ember tudatosan elfogadja azt, amit már tudat alatt kénytelen volt elfogadni, tehát azt a teremtőt, és engedelmeskedik annak a teremtőnek, tehát akkor lehet csak sikeres, mert akkor ugye nem szakad szét az ő személyisége, hogy ellenszegülök a tudattal, de a tudat alattival engedelmeskedem. Tehát végülis ez az iszlám útja, hogy összhangba hozzuk ugye a személyiséget is, a két részét, és akkor így elérjük ugye a lelki békét, és elérjük azt, hogy hasznot tudunk hozni másoknak, hasznot tudunk hozni a társadalomnak, és még az Istennek a jutalmát is elnyerhetjük. Tehát az iszlám erre kategorikusan azt mondja, hogy az embernek nincs joga a saját szertartásait meghatározni, hiszen az Isten határozta meg neki.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Barta Virág, Szabó Niki és Borséka műsorát hallották.